Aki azonban azt hiszi, hogy meg kell ütköznie ezen, most fordítsa hasznára az előnyt, hogy már ismeri a történetet, amelyet elbeszélünk, és előre tekintve emlékezzék rá, hogy József az így keltett bizalmat korán sem csalta meg, hanem a kísértés viharában igaz hűséggel viszonozta a szövetség értelmében, amelyet mond Kávval Jákob fejére és mellesleg még Fáraó életére kötött. Mint forrás vize mellett növekszik József. Amikor tehát a személyes szolgálat nem kötötte le az elöljáróval, akit immár atyának nevezett, mosolygó és szemüket lesütő emberek között bejárta a gazdaságot, mint tanuló és legény, és áttekintést tanult. Többnyire még más hivatalnokok is voltak az ispán kíséretében, mint Hamat, a tálalóasztal írnoka, és egy bizonyos Menkparé, az istálók és ketrecek írnoka. Ezek azonban középszerű emberek voltak, akik örültek, ha működésük szűk körében és külön területén közepes igényeknek megfeleltek, embert, állatot, szerszámot és írásbeli számadást az ispán megelégedésére rendbe tudtak tartani, és akik egyáltalában nem törekedtek távolabbra és magasabbra, amihez átfogó elme szükséges, és belsőleg sem nevelték magukat erre, lanyha lelkek, akik legszívesebben csak fölírták, amit nádba diktáltak nekik, és egyáltalán eszükbe se jutott, hogy áttekintésre és uralomra születettek lehetnének, és éppen ezért nem is voltak azok. Csupán eszünkbe kell jutnia, hogy Istennek különös szándéka van velünk, és ebben segítenünk kell őt. Már neki feszül a lélek, és az értelem megembereli magát, hogy maga alá gyűrje a dolgokat, és urrá legyen fölöttük, még ha oly sok felé elágazóak is, mint amilyen Petepré áldásháztartása volt Véze városában, Felső Egyiptomban. Mert sok felé ágazó volt ez. És a két szerep közül, hogy József Potifár nélkülözhetetlen, vigasztaló szolgája lett, és hogy ez viszont egész házát kezére adta, ez a második volt a hasonlíthatatlanul nehezebben betölthető. Mond Káv, akinek keze között találta József a háztartást, joggal mondhatta, hogy sok baja van a világon, átfogó elméje ellenére is olyan embernek, aki veséje miatt gyakran nem érzi magát a legrózsásabban. Kissé sok volt a vesződés, és utólag jól megérthetjük, hogy Mondkáv szívesen megragadta az alkalmat, hogy egy ifjú segéderőt nyerjen meg, és őt helyettesévvé képezze ki, mert titkon bizonyára már rég keresett ilyet. Petepré, Fáraó barátja, a palota testőrség feje, és a hóhérok parancsnoka cím szerint nagyon gazdag ember volt. Sokkal nagyvonalúbban gazdag, mint Jákob Hebronban, és láthatólag még egyre gazdagabb lett, mert nem csak mint udvaronc kapott magas fizetést, és azon kívül királyi ajándékokat, hanem gazdasága is, amely szintén csak részben volt örökség, nagyobb részt azonban különösen, ami a földbirtokot illeti, az Isten kegyes ajándéka, és amelybe az előbbi javadalmak is állandóan ömlöttek és táplálták, tehát ez is bőven hozott és termett neki. Ő viszont nem tudott más tenni, mint hogy tűrte mindezt. Kizárólag nagy testét táplálta étellel, férfiúi önérzetét mocsári vadászattal és szellemét a könyvekkel, és minden egyebet intézője kezére bízott, akinek elszámolásaiba, ha ezt tisztelettel kényszerítette átvizsgálásukra, csak közömbösen pislogott belé, ezt mondván, jó, jó, mond Káv, öregem, rendben van. Tudom, szeretsz, és oly jól végzett dolgod, ahogyan csak tudod, ami sokat jelent, mert jól tudod. Rendben van itt ez a búza, meg ez a tönköly. Persze rendben van, látom már. Meg vagyok győződve róla, hogy igaz vagy, mint az arany, és testen lélekkel szolgálsz. Hogyan is lehetne másként? Sehogyan sem tekintettel természetedre, és tekintettel annak szörnyűségére, amit az én megkárosításom jelentene. irántam való szeretetből magadévá teszed az én ügyemet. Jó, rád bízom szereteted jutalmául, magadat nem fogod megrövidíteni hanyagságból, vagy ami még rosszabb, érdekből. Azon kívül a láthatatlan is látná, és később csak szenvednél miatta. Amit elém terjesztesz, rendben van, elviheted. Nagyon köszönöm. Asszonyod nincs többé, és gyermeked sincs. Kiért csalnál meg engem? Magadért? Magad sem vagy egészen egészséges, noha tested erős és szőrös, de belülről férges kisé, úgyhogy gyakorta sárgás színt öltesz. Az acskók megnagyobbodnak szemed alatt, és valószínűleg nem leszel nagyon öreg. Mi hasznod volna hát belőle, ha erőszakot tennél hozzám való szereteteden, és megrövidítenél engem? Különben szívből kívánom, hogy szolgálatomban vénülj meg, mert igazán nem tudom, kiben bízhatnék úgy meg, mint te benned. Hogy van megelégedve állapotoddal, Hun Anup, a kenőember? Jó és hasznos füveket és gyökereket ad neked? És semmit sem értek ehhez, egészséges vagyok, ha nem is olyan szőrös. Ha azonban nem tud segíteni rajtad, és még jobban megbetegszel, a templomba küldünk, és orvost hivatunk. Mert jól lehet, te a szolgarendbe tartozol, és voltaképp parás hasú orvoslása illet meg betegség esetén, mégis elég sokra tartalak, hogy tanult orvost hívassak hozzád a könyvesházból, ha testednek szüksége van rá. Nincs mit köszönnöd, barátom. Szeretetedért teszem ezt, és mivel számadásaid oly szemmel láthatóan rendben vannak. Nesze, vidd őket, és csak csináld úgy, mint eddig. Így beszélt Potifár ilyen alkalmakkor háznagyához. Mert magára semmit sem vállalt. Finom előkelőségből, lényének alkalmatlansága miatt, amely visszariadt az élet gyakorlati valóságaitól, és bízva mások szeretetében és gondoskodásában, amivel őt, a szent hústornyot körülveszik. Hogy ebben nem csalódott, és Montcalv csak ugyan szerető szolgahűséggel szentelte magát neki, és körültekintésével, és tökéletesen önzetlen megbízhatóságával egyre gazdagabbá tette, más kérdés. De ha másként lett volna, és a korlátlan hatalmú ispán úgy kifosztotta volna, hogy övéivel együtt nyomorúság fenyegeti, akkor csak magára vethetett volna. És a lomha hiszékenység vágyát nem lehetett volna elhárítani fejéről. Potifár túlságosan bizakodott és épített a gyengéd és megindult odaadásra, amivel mindenki tartozott kényes és szent napudvaron című voltának. Ezt az ítéletünket már ezen a helyen nem tudjuk elhallgatni. Így hát semmi másra nem vállalkozott, mint hogy egyék és igyék. Montcalvnak pedig annál több vesződtsége volt a világban, mint hogy a maga üzletei az uraságéval párhuzamosan haladtak, és velük összeszövődtek. Mert amit szolgálatai jutalmául a gazdaságból kapott, gabonát, kenyeret, sört, libát, vásznat és bőrt, azt természetesen nem tudta maga fölélni és elfogyasztani, hanem a vásárra kellett vinnie és tartós javakra becserélnie, amelyek állandó vagyonát növelték. És nagyban ugyanígy állt a dolog az uraság javaival is, amelyeket egyrészt maga termelt, másrészt ajándékba kapott. A legyezős úr elől állt fáraó adományainak listáján, és bőségesen áradtak felé a jutalmak és vigasztalások fonák névleges létéért. A jóisten évenként tekintélyes mennyiségű aranyat, ezüstöt és rezet, ruhát, fonalat, tömjént, viaszt, mézet, olajat, bort, zöldséget, gabonát és lent juttatott neki. Azon kívül a madarászok madarait, marhákat és libákat, sőt, karosszékeket, ládákat, tükröket, hintókat és egész fahajókat is. Mindennek csak egy részét emésztette fel a ház szükséglete, és ugyanígy volt ezzel is, amit tulajdon gazdasága termett ipari cikkben és a mező és kert gyümölcseiben. Nagy részt mindezt elcsereberélte hajókon, a folyón föl és alá piacra vitte, és kereskedőknek adta más áruk és öntött vagy nyers érc értékek ellenében, amelyek Potifár kincses kamráját gazdagították. Ez a cserekereskedelem, amely a tulajdonképpeni termelő és fogyasztó gazdálkodással szövődött össze, sok számolgató könyvelést igényelt és éles áttekintést követelt. Gondoskodni kellett a dolgozók és szolgálók ellátásáról, és meghatározni járandóságaikat. A kenyeret, a sört és az árpa vagy lencsepépet hétköznapon, és a libát ünnepnap. Az ágyasháznak külön háztartása is ott volt, és napról napra gondot adott a bevásárlások és elszámolások tekintetében. A kézműveseknek, pékeknek, szandálcsinálóknak, papírusragasztóknak, serfőzőknek, gyékényszövőknek, asztalosoknak és fazekasoknak, a szövőnőknek és fonóasszonyoknak ki kellett mérni a nyersanyagokat, és termékeiket részben beosztani a napi szükségletre, részben a raktárakba utalni vagy elszállítatni a kert gyümölcsfájnak és zöldséges ágyainak termékeihez hasonlóan. Potifár állatállományát is gondozni kellett és kiegészíteni. A lovakat, amelyek kocsiját húzták, a kutyákat és macskákat, amelyekkel vadászni járt, nagy és vad kutyákat a sivatagi vadászatra, és ugyancsak hatalmas szinte jaguárszerű macskákat, melyek a mocsári szárnyas vadászatra kísérték. Szarvasmarha is akadt néhány a belső udvaron. De Potifár gulyáinak nagy része kün volt a mezőn, mégpedig egy szigeten a folyó közepén lefelé Dendera és Hathor házatáján. A szigetet fáraó szeretetből ajándékozta neki. 500 vesszőnyi kiterjedésű szántó volt rajta, amelyek mindegyike 20 zsák búzát és árpát és 40 kosár vöröshagymát, fokhagymát, dinnyét, árticsókát és lopótököt hozott. Számítsuk ki, mennyit tesz ez ki 500 vesszőn, és mennyi gondot okoz ennyi termék. Igaz, hogy volt ott egy ispán, igen ügyes hivatalában az aratások írnoka és a gabona felügyelője, aki csordultig töltötte a vékát, és kimérte a búzát az úr számára. Így tetszelgőn egy sír felirat hangján beszélt ez a férfiú önmagáról, de azért tökéletesen mégsem bíztak meg benne. Mondkávot terhelte minden. Az ő kezén mentek át végső fokon az elszámolások a vetésről és aratásról épp úgy, mint az olajmalmokról, a borsajtókról, a marháról és apró jószágról. Röviden mindenről, amit egy ilyen áldásház termel, fogyaszt, ki és bevisz, s végezetül még kinn a mezőn is magának kellett mindennek utána néznie, mert az, akié mindez volt, Potifár az udvaronc, nem szokta meg, hogy bárminek is utána nézzen, vagy bármit is magára vállaljon finom fonákságában. Így történt, hogy József a megfelelő időben és megfelelő körülmények között mégis kikerült a mezőre, és Istennek hála nem meg nem felelő időben és körülmények között. Mert nem robotosként került oda, mint az esetben, ha Dudu, a házastörpe konzervatív világnézete győzött volna, és a sivatag fiát nyomban oda küldik, még mielőtt szólhat Potifán előtt, hanem mint az elöljáró kísérője és legénye, s mint áttekintés tanuló került a mezőre írótáblával és náddal. Evezősök hajtotta vitorlás bárkán utazott Mondkáv kíséretében a folyón alá Potifár gabonás szigetére, miközben az ispán épp oly ünnepélyes mozdulatlansággal ült fülkéje szőnyek falai között, mint az utazó nagyok, akiket József első folyami utazásakor látott tovaringani, és maga ott ült mögötte más írnokokkal együtt. Azok pedig, akik szembe jöttek velük, ismerték jól a bárkát, és így szóltak egymás között. Ott utazik Mont Káv, Petepré háznagya, és úgy látszik számadó útra megy. De ki az, aki idegenszerű ifjúi szépségével úgy kiválik kísérői közül? Azután kiszálltak, és bejárták a termőszigetet, számot vettek vetésről és aratásról. Elhajtották maguk előtt a marhát, és szemügyre vettek mindent, nagy ijedelmére annak, aki a vékát csordultig töltette, és ez csodálkozott az ifjún, akinek az elöljáró mindent megmutogatott, sőt, mint a bizonyos mértékben csak neki akarta volna bemutatni, és előrelátón hajlongott előtte. József pedig arra gondolva, milyen könnyen lehetett volna ez botos ispánja és robotos gazdája, ha nem megfelelő időben jön a mezőre, suttyomban odaszólt neki. Meg ne tetézd a vékát a magad hasznára, ember! Mi nyomban észrevesszük az ilyet, és hamuba buksz. Ez a hamuba bukás hazulról hozott szólásmód volt, itt egyáltalában nem használatos. Az aratás írnoka azonban annál jobban megrémült tőle. Amikor József odahaza az udvaron Montkával elhaladt a mesteremberek asztalai között, megszemlélte munkájukat, és épp oly figyelmesen hallgatta a jelentéseket, amelyeket az előmunkások és szakírnokok tettek az elöljárónak, mint azokat a magyarázatokat, amelyeket ez fűzött számára szavaikhoz. Örvendezett magában, hogy sikerült tekintélyét megóvnia a kézművesek előtt, és elkerülnie, hogy tanulatlanságát leplezze előttük. Különben nehezebb lett volna számukra átfogó elmét látni benne, aki áttekintésre és felügyelésre született. Milyen nehéz azonban magunkból azt csinálni, amire születtünk, és oly magasra jutnunk, amilyen Isten szándéka velünk, még ha ez csupán közepes is. Isten szándéka Józseffel azonban nagy volt, és neki utol kellett azt érni. Sokat ült József ez időben, és a háztartás és gazdaság számadásain dolgozott, miközben szem előtt számokkal és számoszlopokkal szellemi tekintetét arra a valóságra irányított, amelynek jelképei voltak. Mondkával, atyával együtt is dolgozgatott a bizalmas külön helyiségben, és ez csodálkozott értelmének, gyorsaságán és élességén, egy ilyen szép fej képességén, hogy a dolgokat és viszonyokat oly jól föl tudja fogni és összekapcsolni, sőt javításukra még önálló javaslatokat is tesz. Mert, minthogy a kert terméséből nagy tömegű szikomor fügét adtak el a városba, különösen pedig a nyugati holtak városába, ahol tömegesen volt szükség gyümölcsre, a holtak templomainak áldozó asztalaira és a halottak számára a sírokba tett eledelként. Józsefnek az jutott eszébe, hogy a ház fazekasaival elkészíteti a gyümölcs agyag mintáit és másolatait, amelyeket azután természetes színnel kifestenek, és amelyek a sírokban épp oly jól megfelelnek a célnak, mint az igazi gyümölcsök. Sőt, mivel ez a cél mágikus volt, mint mágikus jelképek, még jobban megfeleltek, úgyhogy odá csak hamar nagy kereslet alakult ki a varázsfüggékben, amelyek a termelőnek alig valamibe kerültek, és tetszés szerinti mennyiségben voltak előállíthatók, s ekképpen Potifár házi iparának ez az ága hamarosan fölvirágzott, számos kézművest foglalkoztatott, és ha az egészhez képest alig számba vehetően, mégis nem megvetendő mértékben járult hozzá az úr gazdagításához. Mondkáv udvarmester megköszönte segédjének, hogy így tartja a szövetséget, amelyet egy szép napon a nemes úrért kötöttek, és nem ritkán, ha az ifjú becsületes törekvését és képességét figyelte, amellyel ez a sokágút szellemébe fogadta, megújultak benne azok a sajátságosan tétova érzések, melyek egykor, amikor József tekercsel kezében először állt előtte, oly kétértelműen kavarogtak benne. csak hamar a maga tehermentesítésére, kereskedelmi utakra is elküldött az ifjú tanítványt, és a vásárokra is áruval a folyón le Abodu, a szétszaggatott nyugvóhelye felé, sőt egészen Menféig épp úgy, mint fölfelé délre, az Elefántszigetekre, úgyhogy József volt a bárka vagy a bárkák ura, amelyek Petepré portékáját vitték, sört, bort, főzeléket, bőröket, vásznat, agyagedényt és a ricinus bokor olaját világításra, valamint finomabb minőségben belső tisztításra, s nem sokára a szembejövők így szóltak: ott vitorlázik Mondkáv segéde Petepré házából, szép arcú és ügyes viselkedésű ázsiai ifjú, s árut visz a vásárra, mert az ispán bízik benne és joggal, mivel szemében varázslat van, s az emberek nyelvét jobban beszéli, mint te és én, úgyhogy magának megnyerve megnyer áruinak is, és fáraó barátja örvendhet az áraknak, amiket elér. Ilyesféleképp szóltak Nehel hajósai elhaladtukban. És ahogy mondták, úgy is volt. Mert áldás kísérte József működését. Elragadóan tudott bánni a piaci vásárlókkal falun és városban. És kifejezései gyönyörűséggel töltöttek el mindenkit, úgyhogy tolongtak hozzá és áruihoz, és az elöljárónak kedvezőbb csereértéket vitt haza, mint amit ez maga elért volna, vagy akárki más. És Mondkáv mégsem küldhette gyakorta Józsefet útra, ennek pedig sürgősen vissza kellett térnie utazásaiból, mert Petepré nem szívesen látta, ha ez a szolgája hiányzott az ebédlőből, ha nem ő volt az, aki vizet önt kezére és oda nyújtja az étkeket, az ivóserleget, s ha nélkülöznie kellett étkezés után a szundítás előtt fölolvasását. S ha még gondoljuk, hogy a testi-lelki szolgálat Potifár mellett állandóan párosult a sokágú feladattal, hogy áttekintést tanuljon a ház felett, megítélhetjük, milyen szigorú kívánalmaknak kellett József fejének és teljesítő képességének megfelelnie. De hát ifjú volt, tele vágyal és eltökéltséggel, hogy Isten szándékait beteljesítse. Már is nem volt a legutolsó az utolsók között, már kezdtek némelyek hajlongani előtte. De ez még csak a kezdet volt. Ez a hit teljesen áthatotta Isten miatt. És nem csak egyesek kellett, hogy meghajoljanak előtte, hanem mind egynek, tudnilik a legfőbbnek kivételével, akinek egyedül volt szabad szolgálnia. Ez volt Ábrahám unokájának élete irányát szilárdas, ösztönösen elhatározó meggyőződése. Hogy mind következik ez be, azt nem tudta, és el sem tudta képzelni. Nem akart mást, mint készségesen és bátran haladni azon az úton, amelyet Isten lába alá rendelt, és csak odáig nézni, ameddig az úton általában nézni szokás, és nem csüggedni, ha az út meredek, mert éppen ez jelezte a magas célt. Így hát nem volt rest a gazdaságot és kereskedést mindinkább saját feje szerint irányítani, miközben Mondkávnak napról napra nélkülözhetetlenebb segítője igyekezett lenni, és ezen kívül még a szövetséget is tartani, melyet az ispánnal Potifárt, a jó urat, szűkebb körében a legfőbbet illetően kötött, akinek testi-lelki szolgaként akarta szentelni magát, és bizalmában oly módon kívánt megerősödni, hogy a fák között és a madarászlány kertjéből folytatott beszélgetésnél is tette. Sok szellem és ügyesség kellett ahhoz, hogy így tegyen, és hogy az Úrnak segítségére legyen lelkében önérzetét jobban hevíteni, mint a bor az asztalnál. S ha még csak ennyi lett volna az egész. De hogy igazán képet alkothassunk róla, mi minden teher nyomta Jákob fiának vállát, amikor egyszerre volt segítője az ispánnak és segítségére az Úrnak, Vegyük még azt is számba, hogy Mondkávnak minden este jóét kellett kívánnia, mégpedig mindig más szavakkal, melyeket a nyelvkincsből merített. Mert eredetileg erre a célra vásárolták. És Mondkáv érzései az első próbánál sokkal kellemesebbek voltak, sem hogy később erről az örömről le tudott volna mondani. Hozzá rossz alvó is. A zacskók mutatták, melyek szeme alatt csüngtek, és szemét egészen kicsikévé tették. Túlterhelt feje nehezen talált át a nap munkájából a nyugalomba. Vesélye is, mely miatt nem érezte magát a legrózsásabban, megnehezítette számára, hogy megtalálja a jó utat, s így módon elkeltek ez irányban a nyájas kívánságok és szépen hangzó biztatások a nap végével.